Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Újra itt a bajnokok rizsája megvan, a BL elődöntőjének négyese. Váy Bencével beszéljük ki ezt a már megint hihetetlen, döbbenetes, izgalmas, fordulatos estét. Ugye az eddigi 6 negyed döntős mérkőzésen született 29 gól, majdnem 5-ös átlagot produkáltak a csapatok. Ezt ma este is majdnem mindenki hozta. Egyetlen egy csapat volt, egyetlen egy mérkőzésen, amelyik nem tudott betalálni az ellenfele kapujába. Az Arsenal Münchenben ma nem volt eredményes, úgyhogy a Bayern az egyik elődöntős csapat, a másik pedig a Real Madrid egészen hihetetlen körülmények között, és szerintem kezdjük ezzel a meccsel, mert minden figyelmet megérdemel, és annyiféleképpen lehet látni szerintem akár ezt az egy mérkőzést is, hogy tehát, hogy ezt, most úgy érzem, hogy csak ketten beszéljük ki, miközben már akár az interneten is annyiféle megközelítést láttam, és annyiféle meglátást láttam erre az egészre, hogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a tiédre is. Kezdjük az elején, ugye az odavágót tudjuk, 3-3 lett, itt a kezdőket illetően kevés változás, Stones csak a padon a Citynél, Akanji fölhúzta ezt a Stones maszkot, és ő játszott ott a védelem előtt építkezésnél, Walker is 100%-os volt, úgyhogy ő is ott volt, és halkan jegyzem meg, hogy a tavalyi, ugye szintén, vagy nem, az elődöntős párharc volt, az elődöntős párharcot képest 9-en maradtak a Manchester City kezdőjében, a 4-0-ás manchesteri meccshez képest. A Real Madridnál ennél jóval több volt a változás ahhoz az összeállításhoz képest, viszont a múltkorihoz képest meg kevésbé. Egyedül ugye Tchouameni volt eltiltott, és a helyén játszott Nacho. Mondjuk azért az, hogy Haaland Rüdigerrel vagy Nachoval kell, hogy megküzdjön, az meglehetősen nagy különbséget jelent.
Nagyon, de ugye ebből végül valójában a kapuja előtt a Real Madridnak igazából abban a tekintetben, ami a BL párharcoknak a tekintetében érdemleges és fontos, jelesül, akkor itt nem kevergetem, megkerülgetem a kását. Haalandnak nem nagyon volt olyan nagy helyzete, amit jól oldott volna meg, és nem tudott betalálni. Innentől kezdve pedig, mivel ezeket a párharcokat két meccsre játsszák, ezekben pedig egyikben sem hozta azt Haaland, amit alapvetően tőle elvárnának, így nehéz azzal foglalkozni, hogy egyébként mennyi lövése van, mennyire jól kerül helyzetbe, mekkora figyelmet von el a társak számára a védelemből, mennyi helyzetet tud kialakítani. Ezekkel egy BL párharcban nehéz foglalkozni, és megint csak ez van, hogy persze egyébként alapvetően azt gondolná az ember, hogy lehetett volna különbség, és hogy itt voltak nyerhető párharcok, de miközben a City gyömöszölte befelé a labdát, és ezt a gyömöszöltét most kifejezetten pozitívan értem, tehát hogy azért itt bőven voltak helyzetei a Citynek, ez nem az volt, mint ami az elmúlt években sokszor előfordult, hogy tényleg csak toszogatták jobbra-balra a labdát, hanem itt azért le lehetett volna zárni több pontján is, akár ezt a meccset, akár ezt a párharcot, abból Haaland effektíve nem nagy mértékben vette ki a részét.
Kezdjük az elején a meccset is, ne csak a párharcot, mert hogy szerintem az első 12 perc magáig a gólig azért valahol meglepetést hozott, és aki ugye csak az összesítést, az összegzést hallja, és azt hallja, hogy itt elképesztő City dominancia volt, ezzel nehéz vitatkozni, csak ha megnézi az ember ezt a mérkőzést az első Real Madrid gólig, azért ott elég méretes meglepetés volt, amit az ember a pályán látott, hiszen a Real Madridnak ott a találkozó legelején egészen hosszú labdajáratásai voltak, és a Manchester City letámadását helyel közzel sikerült is átjátszani. Ugye annyit nem mondtam el a kezdő kapcsán, hogy a szokásoshoz képest az valamelyest meglepő volt, hogy Rodrigo játszott a bal oldalon, és Vinicius Junior pedig középen, és ez ennyire kimondva így nem volt meg sokszor azért idén sem a Real Madridban. Minden esetre azért egy olyan akcióból sikerült megszerezni a vezetést, ahol letámadott a Manchester City, és ezt a letámadást elég egyszerű módon sikerült átjátszani. Carvajal a jobb oldalon nem tökéletesen vett át egy labdát, de miután sikerült megszeridítenie, úgy gondolta, hogy azt ott előre kell vágnia, és a védelem mögé belőtt labdát Bellingham átvette, érkezett Valverde a jobb oldalon, ő megjátszotta Vinicius szintén a jobb oldalon, és középen ott volt Rodrigo, aki meglőtte a 20. Bajnokok Ligája gólját. Azért ez azt a City védelmet nem igazán dicséri, amiben azért megint csak voltak kérdések, hogy akkor most Aké kezd-e, Akanji kezd-e, játszik-e Stones, ki lesz, hol, és ez így nem nézett ki jól összességében.
A Real Madridnak a támadóinál, Bellinghamnél, Viniciusnál, Rodrigónál, akiket mondtál, folyamatosan az embernek az érzése, hogy ezekből az átmenetekből tényleg bármikor veszélyesek lehetnek, és a Real Madridban az a nagyon ijesztő a Bajnokok Ligájában, hogyha egy csapat ellen játszanak, akkor annak a csapatnak a szurkolói tényleg bármelyik pillanatban aggódhattak, mert a Real Madridnak nem következnek a helyzetei feltétlenül a játék tempójából, vagy a játék ritmusából, vagy a játék képéből, hanem sokszor ilyen teljesen random megtörténő szituációk, amik amiatt nem randomak, mert valójában a játékosok pontosan tudják, hogy mire várnak, hogy mit akarnak csinálni, hogy mi fog történni, csak alapvetően nem feltétlenül következnek a meccs képéből. És itt is egy picit, hogyha amúgy visszanézi az ember, akkor gyakorlatilag a Rodrigóig eljutó támadásnak az utolsó 3-4 passzánál azt érzed, hogy hát ez biztos el fogja veszteni, mégsem vesztett el. Hát ez biztos el fogja veszteni, mégsem vesztett el. Hát ez biztos el fog... És utána a végén mégiscsak az van, hogy a végén Rodrigo egy zicsert lőhet, amit Ederson még hárítani tud, de utána kipattanót már simán begurítja a kapuba. És amúgy nagyon sokszor volt ilyen, tehát, hogy ezek a híres neves Real Madridos BL átmenetek, ezek természetesen ezúttal is, ezen a meccsen is megvoltak, és nagyon sokszor volt az embernek az az érzése, hogy Kroos pont abban az ütemben tudja még tovább tenni, amikor még nem tudták elvenni tőle, vagy nem tudták leütközni. Bellingham még pont akkor fordult le, Vinicius még pont akkor csinált meg egy testcselt, Rodrigo még pont akkor tudott megcsinálni ilyen csípő mozdulatot, és ezekkel nagyon-nagyon nehéz számolni, és valóban azért itt az első 25 percben, 20 percben ezekből többet láthattunk, és könnyebben tudott átmenni a Real Madrid a Manchester City-n. Sőt, egyébként szerintem azért összességében az első fél időben is többször lehetett azt érezni, hogy hát, ha meg fog történni ez a hirtelen valamicsoda, de összességében a Manchester City irányította a meccset. Tehát a rendes játékidő végére úgy mentek rá, hogy valamilyen 70% körüli labdabirtoklásuk volt, ami meg azért önmagában is sok mindenről tud árulkodni, de hogyha a field tiltet nézünk, olyan statisztikát, ami arról árulkodik, hogy a 16 vagy a támadó harmadban lévő érintéseknek a száma hogyan oszlott meg, akkor abban is döbbenetes a különbség az ő javukra, és ráadásul tényleg itt megvoltak a helyzetek. Tehát a rendes játékidőt úgy zárta le a Manchester City, hogy összesen volt 26 lövése, és majdnem kettes értékű várható gólokat alakítottak ki, tehát ilyen értékben, ilyen minőségű helyzeteket. Ebből akár meg is lehetett volna nyerni a meccset, csak hogy még egyszer mondom, ez a Bajnokok Ligája, és hogyha itt kihagysz két helyzetet, akkor lehet, hogy a másik csapat pedig talál egy másikat még azelőtt.
Igen, látványos volt, amit mondtál, ugye, hogy voltak még Real kontrák a gól után, és ott főleg kontrákra rendezkedett már be a Real Madrid, de miután érezték, hogy vannak még lyukak a védelemben, azután ezek a második félidő, főleg második felére konkrétan nullára redukálódtak ezek a kontrák, mert már Vinicius Junior sem ment igazán előre. Tehát, hogy miért volt ez? Miért kellett ennyire behúzódnia a Real Madridnak? A 19. percben, tehát 7 perccel mindössze a gól után, Hollandnak volt egy kapufája, ami azért volt igazán érdekes, mert nem először került a madridi védelem mögé a City Mendy oldalán. Ugye a Citynél is volt egy izgalmas változtatás, nem De Bruyne játszott a jobb szélen, vagy nem De Bruyne firkálgatta a vonalat, hanem Foden került ki oda, Pedig ugye mennyit dicsértük Fodent, amikor a félterületben játszhat, hát most ez meg volt fordítva. Ettől függetlenül, mivel Kroos és Kamavinga egy kicsit kevesebbet segített be arra az oldalra, Mendy nem igazán bírt el velük, és De Bruyne kétszer-háromszor ott a védelem mögé került, és ebből jött ez a beadás is, aminél Lunin a lapos beadást oda ütötte, oda paskolta valahogy Haaland fejére, és akkor ebből lett a kapufa. Na de ezért mondom, hogy talán ezért is szűntek meg a Real Madrid kontrái, mert a második félidőben látványosan jobban figyelt erre Kroos, hogy azon az oldalon, bár akkor már ugye helyet is cseréltek, mert Bernardo Silva ment át oda, de hogy nehogy véletlenül ott lyukak keletkezzenek, akár a félterületben, akár Mendy mögött egészen a szélen.
Ugye ezen az oldalon az segített nagyon sokat, és az nyitott területeket, hogy Akanji folyamatosan odaérkezett meg ebben a plusz szabad szerepkörben, aki ugyan középhátvéd és középhátvédként indul, amikor elindítja a Man City a labdakihozatalokat, de alapvetően föllép, ahogyan mondtad legelején, a védősor elé, Rodri mellé, és amikor pedig felfejlődik teljes mértékben a Manchester City, akkor pedig ő gyakorlatilag úgy funkcionál, de azért mondjuk ez egy picit erős túlzás, mint egy nyolcas, egy középpályás, és ő volt az, aki nagyon sokszor a szabad ember tudott volna lenni, hogyha vagy nem ráfigyelnek, vagy igazából ő nem csak pöckölgeti tovább, vagy a társak ki nem kerülik, mert hát azért Akanjiról nagyon sok minden jót lehet elmondani, de a technikai képzettsége a támadó harmadban semmiféleképpen sem az, amire azért olyan nagyon sok mindent lehet alapozni, de abszolút, tehát az az oldal volt, és egyébként pont ebből De Bruyne-nek nagyon sokszor adódtak lehetőségei, amikor megcsinálta kifelé ezeket a futásokat, és nyomhatta be középre a labdákat, meg egyébként fel is tudta venni. Szerintem ő neki valami egészen brilliáns meccse volt összességében. Nagyon-nagyon rég láttam ennyire aktívan játszani. Volt az, azt hiszem már a második fél időben volt, de volt egy olyan szituáció, amikor egy kontrát ő állított meg a City részéről úgy, hogy leütközte konkrétan Kamavingát, meg volt egy másik szituáció is, arra már nem emlékszem, hogy melyik Real Madrid játékos volt sajnos, aki ugyanúgy belement egy párharcba, és lepattant konkrétan De Bruyne-ről oldalról, közben meg folyamatosan lőtte befelé a szögleteket, egyfolytában kommunikált a társakkal, és rengeteg lövéssel próbálkozott, majd eljutunk odáig, hogy volt kiadott zicsere is, úgyhogy ő azért tényleg nagyon-nagyon sokat megtett már a meccsnek ezen pontján is, hogy tovább jutassa a Cityt.
Rajta is érződött, de az egész City-n ez a labdajáratás, aminek a sebességét bizonyos esetekben azért tudjuk kritizálni, nem csak a City-nél, hanem más csapatoknál is. Hát az itt, amikor a sebességről beszélünk, akkor azt hiszem elsősorban a labdajáratásnak a sebességéről és minőségéről, és egyébként ugyanez elmondható a Madridról, tehát amit mondtál, hogy azokban a pillanatokban, amikor már azt hinnéd, hogy elveszítik a labdát, akkor még valahogy megtartják, és a kontrákra elképesztő sebességgel tudtak menni. Na de akkor kulcs pillanat, minute 72, Doku Grealish csere, 4 percre rá, megtörténik a csoda, mert eddig inkább a jobb oldalról beszéltünk, de most tolódjunk át balra. Doku 1-1-ben marad, már előtte is maradt 1-1-ben Carvajallal, aki nagyot melózott, hogy úgy mondjam, törös baska nyelvén, nagyot melózott, de itt hiába volt mögötte még, vagy előtte Valverde is, Doku be tudta adni középre a labdát, Rüdiger nem tisztázott, vagy csak oda passzolta De Bruyne-nek, és De Bruyne-t nem érték el Kamavinga és Kroos, így pedig De Bruyne zicserben találta magát, és 4 perccel mindössze Doku beállása után kulcs szereplővé vált a gólban, amit egyébként De Bruyne szerzett, de hát ez szerintem azért főleg a csere és Doku érdeme.
Alapvetően azt hiszem, hogy egyet tudok érteni, tehát itt tényleg ezzel a cserével az volt a legfontosabb, hogy akkor már Guardiolának muszáj volt lépnie valamit. Tehát ráfordultuk az utolsó negyedére ennek a meccsnek, ebből fakadólag muszáj volt kockáztatni valamit. Ekkor került be Foden középre, ő ugye alapvetően azért szokott sokszor kikerülni a szélre, hogyha De Bruyne a pályán van, mert Guardiola azt gondolja, hogy ez a kettő játékos Foden leginkább a megindulásaival, meg a lefordulásaival, De Bruyne pedig a passzjátékával túlságosan direkt túl sok labdát szórnának el a pálya közepén, és ezért valamelyiküknek neki kell szorulni, ez 100/99 alkalommal Foden szokott lenni, de itt már ezen a részén a meccsnek ő is belépett a pálya közepére, és beáll Doku, hogy tényleg nagyon direkté váljon a City. Egyébként én szerintem Grealish is kifejezetten jól játszott a lecseréléséig is, rengeteg olyan támadás volt, ahol ő ugyan megverte az emberit, de utána mégis visszafordította, és ment tovább a labda, ahogyan azt tőle láthattuk a tavalyi szezon során. Viszont Doku, azt alá kell írnom, hogy egy jóval direktebb játékot hozott ebbe az egészbe, és lehet, hogy Grealish nem rúgja be oda azt a labdát, amiből utána Rüdiger belehibázott, és lehetősége nyílt De Bruyne-nek belőni a helyzetet.
Egy dolog ehhez kiegészítésképpen, hogy Grealish azért védekezésben is nagyot ment, abból a szempontból, hogy ha valakivel, Carvajallal, amíg van benne szusz, addig vissza kell zárni. És a Real Madridnál ezt nem részleteztük annyira, de azokban a kontrákban kulcs szerepe van annak a plusz egy vagy két embernek, akinek meg kell érkeznie a 16-oson belül, és az egy dolog, hogy ez Valverde, megszoktuk. Camavinga, oké, az is előfordul, de hogy Carvajal jelenjen meg rendszeresen az ellenfél 16-osán belül egy-egy ilyen kontránál, akkor így elkerekedik az ember szeme, és volt, hogy Grealish szerelt a saját 16-osán belül egy-egy ilyen kontránál.
Volt neki sárga lapja is, akár adott esetben ez is benne lehetett ezen a pontján ebben az egésznek, bár szerintem inkább itt a támadó potenciál volt az, amire rácserélt Guardiola, de abszolút, tehát, hogy ő neki ilyen szempontból is ki kellett venni a részét a játékból, és ő abban a 72 percben, amennyit a pályán töltött, mindent beletett ebbe az egészbe, főleg, hogy ő is azért hosszú-hosszú sérülések után tért vissza, úgyhogy ez nem az ő kritikája volt alapvetően, hanem inkább csak az, hogy Guardiola kereste azokat az eszközöket, amivel helyzethez tudott volna jutni, és ugye itt a 76. percben megvolt ez a gól, de utána De Bruyne-nek volt még egy másik helyzete is, ami kísértetiesen hasonló helyzetből jött össze, vagy előkészítése jött össze, mert akkor is Dokunak lett izolálva egy helyzet, ahol ő megpróbálta megverni Carvajalt, és utána jött befelé ez az úgynevezett cutback pass, amire mi is milliószor beszéltünk az alapvonalról, visszatett labda a 16-os közepére, vagy hát igazából az ötösnek a magasságába, és ott végül De Bruyne fölé lőtte azt a helyzetet. XG-ben annyira nem volt vagy magas minőségű amúgy, hogyha valaki megnézi, mert voltak még előtte védők, de hát hogyha valaki magát a jelenetet nézi meg, akkor igen, pontosan tudja, hogy azért azt ott simán-simán be lehetett volna tenni a kapuba. Nem sikerült, van ilyen, ez a helyzet is kimaradt, és mehetünk a hosszabbításra.
És szerintem a hosszabbítást nagyjából egy fél mondattal át is ugorhatjuk, mert folytatódott ugyanaz, ami a meccsen volt. Annyi különbséggel, hogy azért egy másfél Real Madrid helyzet akadt, és Rüdigernek is volt például egy nagy helyzet, tehát visszatért helyenként az az egy-egy Real Madrid támadás, ami még azt a reálos fordulatot hozhatta volna akár a hosszabbításban, de számomra ez a 11-es párbaj megint csak érdekesebb volt, és nem is tudom, hogy melyik az izgalmasabb, az, hogy Modric kihagyja az első büntetőt, az, hogy Bernardo Silva középre lövi a sajátját, és így egy ilyen nagyon furcsa kép alakul ki, hogy minden idők egyik legrosszabb büntetője, az, hogy a Real Madridnál Lucas Vázquez, Nacho, Rüdiger sorrend legyen a harmadik, negyedik, ötödik lövő, és mindhárom belője a maga büntetőt, az, hogy Ederson lője az ötödik büntetőt a Manchester, vagy 11-est a Manchester City-nél, szóval, hogy agyrém, mintha szórakoztak volna, mert csak jól érezték volna magukat ezek a játékosok, pedig nyilván nem erről volt szó.
Úgy nagyon sok minden van, amire szeretnék kötni. Az egyik az, hogy miért lett becserélve Kovácsics az utolsó 8 plusz 1 percére a hosszabbításnak, hogy utána büntetőt lőjön és ennyire simán kihagyja, miközben De Bruyne tényleg nagyon jól játszott, értem, valószínű elfárad, de egyébként ő egy kifejezetten jó 11-est értékesítő futballista, ezt én igazándiból nem értettem, de hát azért itt a kijelölt futballisták azok egy ilyen nagyon furcsa hívet írtak föl Guardiola részéről, tehát amikor megláttam Edersont én is, akkor azt hittem, hogy ez valami poén. Pedig amúgy, hogy tehát nyilván nagyon magabiztosan értékesítette, tudjuk, hogy Edersonnak a rúgó technikája, főleg, hogyha erőből kell megoldani valamit, távolra kell lőni, a kirúgásai is egészen elképesztő, hogy mennyire távolra pontosan el tudnak érni, akkor amúgy igazából értelmezhető ez az egész, csak hát annyira szokatlan basszus, hogy egy BL negyeddöntőben Real Madrid ellen beküldöd a kapusodat büntetőt lőni, vagy 11-est, én is belefutottam ugyanebbe a hibába most, tehát hogy tényleg ez is döbbenet. A Bernardo Silva 11-es, az egy nagyon érdekes dolog. Ugye a Manchester City azt választotta, hogy ők szeretnék kezdeni az egészet. Julián Álvarez, aki pontrugásokból egy egészen frenetikus csávó, és egyébként azért az idegeivel is nagyon rendben van sok minden, ráadásul egy abszolút gyakorlott és tapasztalt 11-es rúgó. Ő kezdte az egészet, halál maga biztosan értékesítette. Jött Modricnak a kifejezetten meglepő kihagyott 11-ese, ott azért ugye nyilván ilyeneken kezdett gondolkodni az ember, hogy hát a Real Madrid egyik veteránja, ő kiadta az elsőt, hallja, akkor itt baj lesz. És mi történt következőleg? Eltűnt a labda. Nem tudtuk, hogy hol van a labda. A következő 15-20 másodperc az azzal telt, hogy össze-vissza vágtak a rendezők is a helyszínen, és végül, ha minden igaz, akkor valahonnan a lelátóról sikerült visszadobni a labdát, hogy folytassák a párharcot, és azért kellett ezt, mert ilyenkor már nem lehetett beadobni egy másik labdát, tehát amit kiválasztottak, hogy ezzel szeretnék az egészet megoldani, azzal is kellett befejezni. És nagyon érdekes az egész, tudom, hogy egy picit olyan, mint hogyha ha belemagyaráznám ezt, de azért nagyon sok mindenki foglalkozik már a 11-eseknek a lelkületével. Az ezek alapján egy abszolút aranyszabálynak tűnik, hogy minél több ideig vársz, mielőtt elrugod a labdát, annál nagyobb esélyt adsz saját magadnak arra, hogy értékesítsd. Azt hiszem, hogy 7 másodpercnél van nagyjából ez az aranyérték, amit, hogyha alatta van, akkor jóval látványosan nagyobb az esélye, hogy kihagytad, ha fölötte, akkor látványosan nagyobb az esélye, hogy belütted. Bernardo Silva odaállt a büntetőhöz, nem találták a labdát, nem tudta elvégezni, eltelt fél perc úgy, hogy Lunin kisétált majdnem az arcába, a bíró kereste a labdát, egy ilyen abszolút káosz, nem olyan helyzet éppen, amiben én azt gondolom, hogy ott helyre tudod magadat rázni, hogy legyél ott a pillanatban. Belefújt a sípjába a bíró, és Bernardo Silva azonnyomban nekifutott a labdának, ami erre az aranyszabályra rákötve nem biztos, hogy a legjobb ötlet, és kihagyta. És ott meg pont, mint hogyha ilyen, nem tudom mennyire belemagyarázás, én nem érzem kifejezetten annak, de hogyha Modric kihagyásával a Man Cityhez került egy pillanatra ez a lelki előny, akkor Bernardo Silva kihagyott lövésével nagyon gyorsan vissza is került a Real Madridhoz, és utána azért nagyon nem volt kérdés igazából.
Hát számomra ez a legmegdöbbentőbb, hogy Nacho és Rüdiger, tehát az elsőre azt gondolná az ember, hogy az utolsó két ember, akit odaállítasz, az Nacho és Rüdiger, de ők lőtték tovább végül a Real Madridot, úgyhogy nem lesz City triplázás ebben az idényben. Ellenben, ha már itt a Nacho, Carvajal, Modric tengelyről beszéltünk, ugye ők négyen vannak, Carvajal, Modric, Kroos és Nacho, akik Paco Gento 6 back trófáját szeretnék valahogy túllép, vagy behozni, mert így továbbra is megvan rá az esély, hogy legyen 6 bajnokok ligája trófájuk. Na de akkor Manchesterből irány München, mert azért a másik meccs is hozott izgalmakat. Itt, hogyha a kezdőket nézzük, akkor ugye Gnabry és Coman is kiesett az elmúlt egy hétben, úgyhogy az nagy fájdalma lehetett a Bayernnek. Nyilván az is, hogy Davis eltiltott volt, viszont Neuer és Sané egészségesek voltak, nem sérültek, és a nagy kérdés akkor az volt, hogy a bal oldalon hogyan oldják meg Saka semlegesítését. A legtöbb helyen azt írták, hogy Müller fog kezdeni, és akkor majd ott a bal oldalon Mazraoui egyedül megoldja ezt a kérdést, de nem ez lett, húzott egy merészet Tuchel, Guerreiro és Mazraoui is bekerült a bal oldalra, ami úgy tűnt, hogy úgy azért nagyjából működik, nem? Tehát Saka semleges maradt a meccsen. De vajon emiatt a húzás miatt-e?
És nem csak Saka, hanem ugye ott azért az is fontos, hogy Ødegaard van mellette általában, bár ugye azért ő az elmúlt hónapokban sokkal szabadabban tud föllemászkálni, illetve Benjamin White is, ez a hármas már tavaly is nagyon jól működött, és nagyon jó forgásaik voltak, és az idénre is megmaradt. Ott azért abban én szerintem ez abszolút magabiztosan kijelenthető, hogy nagyon szépen megletoltva a feladat Mazraoui és Guerreiro szempontjából, vagy részéről, de ami mellett én szerintem még adott esetben egy ilyen érdekes részlet lehet, hogy ugyanebben nem változás volt, de ismételten Goretzka és Laimer került be a középpályára a védelem elé, és hát ők valami eszméletlenül nagyot melóztak. Mind a ketten, a játéknak minden egyes fázisában, hogyha kellett, akkor takarítottak a 16-oson belül, hogyha kellett, akkor feltűntek hirtelennyében a támadó harmadban, úgyhogy ők nagyon durva melót tettek bele ebbe az egészbe, hogyha ránézett az ember még az indulás előtt, akkor is azt érezte, hogy azért ez alapvetően egy ilyen rakkolós csapat lesz, amit Tuchel szeretett volna a pályán. Aztán akik elő vannak, ők megoldják meg szépen azokból az átmenetekből, amik az előző meccsen az odavágón is nagyon ültek, és hát egyébként nagyjából amúgy ez is történt szerintem.
A túloldalon azért arról ejtsünk még egy szót, vagy arról mondj két szót kérlek, hogy Havertz megint középen kezdett, és ugye ez azt jelentette, hogy a kezdő az gyakorlatilag ugyanaz volt, itt a Tomiyasu-Kivior cserét azt nyugodtan húzzuk le ebből, mint amit az elmúlt héten láttunk Londonban. Mit jelentett most ez a Havertz szerepkör, mert azért láttuk már akár a hétvégén is, hogy azért ez tud hibrid lenni, vagy változni is.
Én szerintem annyi volt ebben az egészben, hogy azt szerette volna Arteta, hogyha Jorginho, Rice és Ødegaard is ott lehet a pályán egyszerre, és ezért van az, hogy alapvetően ez egy az elmúlt hetekben egy jobb és működőképesebb 11-nek tűnt Havertzsel hamis 9-esként, hamis támadóként, nem tudom, hogy az ő szerepkörét azt egész pontosan hogyan kéne hívni, de hogy ő ugyanúgy vissza tud lépni és mélyből indulni, ugyanúgy meg tudja csinálni ezeket az érkezéseket a 16-oson belőle, ugyanúgy megvívja a maga párharcait sokfelé, és ugyanúgy beleteszi minden egyes meglévő energiáját a letámadásba, akkor is, hogyha középcsatár, és akkor is, hogyha középpályás. Ellenben azért így összességében én azt gondolom, hogy Arteta azt gondolta, hogy ez egy masszívabb csapat, mint hogyha ő lenne ott, nem mellesleg egy olyan csapat, ami talán nagyobb kontrollt tud rákényszeríteni erre a meccsre. Ami egyes szakaszain egyébként így is történt a találkozónak, tehát, hogy nagyon sokszor volt olyan, hogy az Arsenal volt, aki irányította a meccsnek a tempóját, meg a menetét. A második fél időben 54%-os labdabirtoklással végezte féljük, ha csak azt a részt nézzük, de itt volt ennél magasabb is. A probléma az, hogy igazándiból ebből gyakorlatilag semmi sem jött ki. Tehát az első fél időben volt egy olyan helyzet, amikor Martinelli érkezett a 16-oson belőle pont egy ugyanolyan visszatett labdából, mint amiből a Manchester City gólja és a De Bruyne helyzet is született, ez is kimaradt, és nagyjából ez volt a legnagyobb lehetőségük. Ezen kívül, na ők tényleg gyömöszölték, miközben az szerintem nagyon látványos volt már hétvégén a Villa elleni második félidőben is, meg ebben a második félidőben is, hogy az Arsenal valami eszméletlen módon kezd elfáradni, és az a brutális, befektetett energia és munka, amit ő nekik folyamatosan bele kell tenni a játékukba, azzal, hogy bár az idei keret egy picit bővebb, mint a tavaly volt, és több a variálási lehetőség, ugyanúgy nem annyira vastag, az lassacskán lehet, hogy bekéri az árát náluk.
Már a második félidő elején jött egyébként egy figyelmeztető jel, a Bayern lőtt egy kapufát, de maga a gól csak a 63. percben jött, és hát ha a City meccsen beszéltünk a jobb bal oldalról, akkor itt is beszélhetünk jobb bal oldalról. Zané volt a jobb oldalon az elvitt labda, a túloldalon jött Guerreiro, mégis a vége Kimmichre jött ki, akit valaki nem kísért el egészen a 16-oson belülre, fölróható ez hibának Martinelli neve mellett?
Valamilyen szempontból igen, mert azért az Arsenalnál az egy visszatérő dolog, főleg egyébként Martinelli esetében, hogyha megérkezik valaki a szélsőhátvédek közül a felső sorba, akkor ő vele vissza kell pucolni, és segíteni kell a védősornak kiegészíteni, hogy meglegyenek széltében. Kimmich esetében, akitől meg nyilvánvalóan ezt várod, az ő esetében meg aztán nyilván ez egy olyan dolog, ami abszolút nem érhetett felkészületlenül. Itt talán azt érdemes még pluszban kiemelni, hogy amikor elindult ez a fél átmenet, vagy kontraszerű gyors támadás, amiből a Bayern megszerezte ezt a gólt, amivel végül behúzták az egészet, Goretzka még jócskán hátul a védősor előtt néhány méterre helyezkedett, kikerült Kimmichhez, eljutott Zanéhoz, lefordultak, és amikor fölértek a támadó harmadban, addigra Goretzka már a csatárral volt, Kane-nel volt egy sorban, és ő volt az, aki Zanéval együtt azért lekötötte Kim figyelmét, hogy utána Kimmich megérkezhessen abba a területbe, amit Tomiyasunak muszáj volt kiürítenie azon az oldalon. Ugye átment a másik oldalra a labda, aztán utána Guerreirótól visszakerült, és Kimmich tényleg abszolút szabadon érkezhetett erre ott középen, és nagyon szépen megoldotta a helyzetet.
Fél óra volt még hátra, de kicsit, amikor oda néztem, akkor reményvesztettnek tűnt az Arsenal. Ami meglepő volt, ugye, bár helyenként az első fél időben inkább önbizalmat láttam az Arsenalban, Martinelliben is. A második fél időben Gabrielnek volt egy hajmeresztő hazaadása, ami majdnem a saját kapujában kötött ki, nem értették meg egymást Rájával. A végén pedig Szakának a szöglete, ami lezárta az egész párharcot, talán így le is írta az Arsenal utolsó negyed óráját, nem? Tehát a rövid oldalra ívelte be az utolsó utáni pillanatban a szögletet Saka, de annyira rövid lett, hogy simán kifejelte egy Bayern játékos.
Nagyon életlenek voltak már akkor, és tényleg nézte az ember, még passzolgattak körbe, bár hozzáteszem egyébként a 80. perc környékén olyan 40-50 másodperces részei voltak a mesnek, amikor folyamatosan a Bayern dugta el a labdát, és egyszerűen nem tudta megszerezni az Arsenal, hogy de az a lényeg, hogy nem érezte egy pillanatig sem azt az ember, hogy itt majd meg lesz hirtelen az az átütő pillanat, ami megfordítja ennek az egésznek a menetét, akkor már nagyon úgy nézett ki az egész, hogyha csak valami csoda nem történik, akkor a Bayern ebből tovább fog menni, és tovább is mentek.
Bizony, úgyhogy egy érdekes dolgot még hagy hozzak be itt ezzel a meccsel kapcsolatban, meg hát a City meccsel kapcsolatban is, hiszen azzal, hogy az Arsenal most kikapott, könnyen lehet, hogy a Tottenham BL helyét veszi el, hogy legyen egy kis öröm az ürömben, mert hogy ugye a németek közül a Bayern mellett a Dortmund is ott van az elődöntőben, az Európa Ligában a Leverkusen-West Ham párharcot alig, hanem a Leverkusen már behúzza 2-0-ról, a Liverpool alig, hanem ki fog esni, és hát ezen kívül még egy angol csapat van, az Aston Villa a konferencia ligában. Itt a koeficiensek tekintetében most borzasztó rosszul állnak az angolok, ami azt eredményezheti, hogy az első helyen az olaszok végeznek, a másodikon a németek, és így ennek a két ligának lesz meg az a plusz egy ötödik pozíciója a bajnokok ligájába, és ez innentől kezdve már szinte biztosnak tűnik. Ahogyan az is, hogy megismétlődhet, ami 2013-ban történt, 11 éve, amikor ugye Bayern BVB döntőt rendeztek a Wembley-ben. Hát most úton vagyunk e felé, előtte azonban még nyilván jönnek az elődöntők. Ami számomra a legérdekesebb az egészben, hogy négy olyan csapat van bent, akit, hát most a Real Madridot valahol, ha nem is leírtuk, de esélytelenebbnek tartottuk ebben a City elleni párharcban. A BVB, a Bundesliga ötödik helyezettje, a Bayern az egész szezonban nyikorgott, csikorgott, éppen csak a felszínen tartották valahogy ezzel a BL szerepléssel, és hát ott van a Lucho féle PSG, ami meg már messzitlenül, Neymar-talanul, és szintén így Mbappé súlya alatt meg-megrodjanva, valahogy mégiscsak elment a BL elődöntőig, úgyhogy hát számomra ezért a világ legizgalmasabb, legjobb sorozata ez a Bajnokok Ligája, mert ilyen dolgok mégiscsak megtörténhetnek, és hát megtörténtek megint. Úgyhogy Bence, kösz szépen, hogy itt voltál ma este, és köszönjük annak, aki meghallgatta ezt a hosszú-hosszú adást, azért remélem, hogy ti is tanultatok valamit ezekből a meccsekből, illetve a beszélgetésből. Aki este hallgat még minket, annak jó éjszakát, bár ezt kötve hiszem, hogy bárki is megtenni, aki reggel, annak pedig szép napot, aki örül, az örüljön, aki nem örül, az ne bánkódjon, mert jövőre van folytatás. Sziasztok, jó éjszakát!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.